Szeretett testvéreim, az éles és meghökkentő meglátásairól híres Szentatyánk Ferenc pápa egy beszélgetés alkalmával 2015-ben nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy megcáfolhatatlan igazságot mondott ki. Az történt ugyanis, hogy valakik a pápa jelenlétében sopánkodtak, hogy milyen gonosz világot élünk, hogy hol is tart a világ, hol is tart az emberiség. Akkor a Szentatya szó szerint a következőket mondta. Gyakran találkozunk, gyakran halljuk a kérdést, milyen világot hagyunk gyermekeinkre. És ez a kérdés nem jó. Ez a kérdés nem vezet sehová. Helyesebb volna azt kérdezni magunktól, mondja a Szentatya, milyen gyermekeket hagyunk a világra. Ez így igaz. Megcáfolhatatlanul igaz. Mert vegyük észre, kedves testvérek, hogy mi emberek magunk sorában nagyon picikék vagyunk, nagyon kicsikék vagyunk ahhoz, hogy valamifajta befolyással tudnunk lenni a világ alakulásának a sorsában. Bár csak két dologra próbálok hivatkozni, hogy igazamat szemléltessem. Mit tehettünk például mi azért, ami Trianonban történt? Ahol a mi történelmünket és a tényeket nem ismerő rossz szándékú nagyhatalmak nyakunkba hozták azt, amit anyagunkba hoztak. Sem én, sem önök, mi erről nem tehettünk. Ez, mint megmásíthatatlan, megcáfolhatatlan tény a nyakunkba szakadt, és hozta azt a világot, amit hozott magával. Vagy tovább folytatva a másik gondolatot, mit tehetünk mi arról egyszerű emberek, hogy a II. Világháború után berendezkedő kommunista hatalom azt is elvette, amit korábban elvettek Trianonkor, és hát ez sem volt elég, hogy elvették iskoláinkat, bezárták a szerzetes házakat, meg akartak fosztani anyanyelvünktől, hanem még az ateizmusnak a nyomorúságát is a nyakunkba akarták varni. Ezt nem mi találtuk ki magunknak. Mi valójában akkor és ott, illetve akik akkor is éltek, mit tehettek? Valójában semmit. Adva volt egy szomorú valóság, egy helyzet, akkor és ott, úgy látszott, hogy megmásíthatatlan tény. Vagy ahogy tréfásan szokták mondani, adva volt egy olyan, amilyen világ. Aztán az az olyan, amilyen világ szedte az áldozatait. Itt most nem szeretnék beszélni, vagy lecövekelni a hősöknél, akiknek azért kellett börtönbe menni, vagy éppen az életükkel fizetni, mert hát tekintélyes emberek voltak, mert hatással voltak másokra, a többiekre, hogy milyen rombolást végzett ez a két szóba hozott dolog, elég csak elmenni, és végig látogatni, és végig hallgatni a máramarosi börtönben egy szakavatott idegenvezetőnek az előadását. Hogy miként fejezték le az orvostudományt, a tudományos akadémiát, a földbirtokosokat, az egyházakat, és így tovább. Olyan embereket zártak be, akiknek semmi közük nem volt, akik soha senkinek nem ártottak, de hát árthatnak esetleg a hatalomnak, és hát vértanúként kellett, vagy börtönben kellett befejezzék az életüket. Én most inkább azokat hozom szóba, akik visszaigazolják a Szentatyának a gondolatát. Ugyanis nagyon sokan úgy Trianon után, mint a II. Világháborút követő szóba hozott változások kapcsán vagy megfutamodtak, nem tudták vállalni a kisebbségi sorsot, elmenekültek, ezeknek írta Reményik Sándor Végvári néven az Eregy, ha tudsz című költeményt, amelyet ha elolvasunk, az ember kirázza a hideg. De hányan és hányan voltak, akik a rendszerváltás után vagy meglapultak, vagy szakítottak sok-sok mindennel. Tudják mindannyian, hogy én 90 és 96 között petrozsényi plébános voltam. Nagyon szomorú dolgot hozok itt most szóba. 1989-ben, tehát még a Ceausescu érának az utolsó hónapjában lebontották a petrozsényi plébániát. Én már egy földrakást kaptam a helyébe, amikor oda költöztem, illetve a város kiútalta az egykori Zsíl futballklubnak a székházát plébánia épületnek. Azt kellett átalakítani, berendezni plébániának. Mindenre jó volt az épület, de plébániának semmiképpen sem. De hát az volt. És addig gondolkodtunk komoly emberekkel, amíg kitaláltunk valamit. A legnagyobb gondunk az irattár volt. Hova helyezzük, hogy elérhető legyen, de szem előtt se legyen, és így tovább. És végül is oda kellett állni, kiszedni az összes dobozokat, és elrendezni egy hátsó kicsi lyukba. Amikor 1933-34-es dobozokat raktam el, ügyetlen voltam, az egyik a kezemből kiesett és szétbomlott. Hát, ha már szétbomlott, akkor belenéztem, hogy mik is vannak ott. És mint a vázlatom, ilyen fél papírok voltak átkötve madzaggal külön a dobozba, és azokat én kibontottam. Hát le kellett ülnöm, kedves testvérek, olyan sokkot kaptam, ami azokban a papírokban volt. És aztán még a következő 3-4 évben voltak ilyen madzaggal átkötött fél papírok. Ezek nem voltak mások, mint a közjegyző előtt tett olyan vallomás, és most fiktív nevet mondok, de én Aradi János, vagy én Deák Márton kijelentem, hogy görögkatolikus leszek közjegyző előtt. Ez még jó dolog, mert ugyanazt hiszik, mint mi, ők is Rómához tartoznak, de miért? Azért, mert akkor és ott a Zsilvölgyében csak akik románok voltak, azok kaptak munkahelyet. Ezek a szegény emberek vallást váltottak, és ezzel együtt nációt is. Hát 1948-ban az ortodoxia bekebelezte a görögkatolikus egyházat, és őket ortodoxán nyilvánította, tehát románokká. És akkor döbbentem le, hogy ezek az emberek vajon milyen föltarisznyálással indultak el valamikor otthonról, ha egy darab kenyérért, egy munkahelyért, ilyen értékrendet ad föl valaki, mint a hovatartozás, akár nemzeti, akár vallási hovatartozásról van szó. Na, hogy félreértsék, most sem dobok követ rájuk, ehhez nekem nincs jogom, mert nem tudom, hogy mi volt akkor az a kutyaszorító, amiért ezt megtették, de mint tény fájdalmas. És ez arra enged következtetni, kedves testvérek, hogy ezeknek az embereknek a szülei valamit nagyot hibáztak. Nem tudták azt, hogy a világ olyan, amilyen, azt nem tudjuk megváltoztatni. Tehát nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinkre, az a kérdés az, hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra. Mert ha valakit otthon föltarisznyálnak magyarság tudatból, Isten hitből, egyház hűségből, az akkor nem fogja ezeket odadobni egy darab kenyérért, hanem hisz abban, hogy a mindenható Isten őt meg fogja segíteni, történni fog valami vele. Nem fog éhen halni. És miért mondtam el mindezeket? Mai első olvasmányban arról hallottunk, hogy ezelőtt 2200 évvel, vagyis a Krisztus előtti második században, a Makkabeus korban egy édesanya, egy névtelen asszony, egy Makkabeus anya végignézi és biztatja 7 fiának a kivégzését, anélkül, hogy hisztizne, hogy a haját tépné, hogy elájulna, és a fiúk sincsenek kétségbe esve, indulnak a halálba, mert tisztában vannak azzal, hogy meg nem tagadhatják a fajtájukat, meg nem tagadhatják a hitüket, mert ha megtagadják, akkor Isten is megtagadja őket, de ha Istenért veszítik el az életüket, Istenért adják oda az életüket, akkor örök életet nyernek. Egy csak pár szót arról a korról, mert csak úgy lesz érdekes. Amikor Nagy Sándor meghalt, birodalmát a hadvezérei örökölték, a Ptolemaioszok és a Szeleukidák. Izrael fontos kulcskapu volt kelet-nyugat között, a Szeleukidák uralkodtak ott. És IV. Antiochus Epifánesz, aki ebben a korban, és ezt a kivégzést levezényli, odáig merészkedett, hogy a zsidó templomba, a jeruzsálemi szent templomba bevitette Zeus szobrát, és arra akarta kényszeríteni szegény zsidókat, hogy hagyják fel őseik hitét, és a bálványt imádják. És ennek horribile dictu disznóhúst áldozzanak, és egyenek az áldozati húsból, ami zsidó ember számára hite alapján nyilván, hogy tisztátalan dolog volt. Ezt ő nem tehette meg. Hogy miért, az más kérdés. Ez benne volt a hitrendszerében. Sőt, egyesen emegáltak, akik áttéltek, akik feladták, beiratkoztak a gimnáziumba. Amikor a gimnáziumot hallunk, akkor ne a mai gimnáziumokra gondoljunk, bár áthallásos. Ezek a görög kultúrában testgyakorló iskolák voltak, ahol anya szült mesztelenen a férfiak különböző sportjátékokat végeztek. A zsidókat 8 napos korukban körülmetélték, vagyis testükön viselték a választott néphez való tartozásnak a jelét. És sokan oda aljasodtak, hogy plasztikai műtétet hajtattak végre magukon abban a korban, milyen kezdetleges lehetett az, csak hogy eltüntessék ezt a jelet, a hova tartozásnak a jelét. Ez valahogy úgy néz neki, mintha én elmennék az orvoshoz, és azt mondanám, doktor úr, kaparja csak rá a homlokomról a keresztvizet. Ezt nem lehet le. Ha egyszer megkereszteltek, keresztény vagyok. De ha föladom, akkor renegált, akkor hitehagyott vagyok. Most ebben a korban, amikor ennyien lettek hűtlenek, és szinte csábították egymást a hűtlenségre, akkor mint üde példa jött ez az asszony, aki, ahogy mondtam, képes volt feláldozni 7 fiát, nem beszélte le őket, nem csábította hitehagyásra az életükért, hanem igenis ő mondta el, ha Istenért oda adjátok az életeteket, akkor azt tőle kopjátok majd vissza. Miért tudott ez megtörténni, kedves testvérek? Csak azért, mert ők neveltek. Ők átadtak valamit. Ők tudták azt, hogy értéket értelmes ember értelmes embernek megértetve ad át. Értéket értelmes ember értelmes embernek megértetve ad át. Vagyis megmagyarázza, hogy mi miért van, mit miért teszünk, mit miért nem teszünk. És ebből kialakul a meggyőződés, ebből kialakul egy életforma, ebből vérünké válik úgy a nemzethez tartozásnak a tudata, mint a hitünknek a megélése. És attól kezdve lényegtelen, hogy milyen világ van, abban a világban helyt állunk. Amikor egy alkalommal segédlelkész koromban valaki arra hivatkozott, hogy hát, tetszik tudni, milyen világ van, hát nem tudtam a gyermekemet megkeresztelteni, akkor szembe röhögtem. A fiával majdnem egyidős voltam, és én hittanra jártam, katolikus gimnáziumba jártam, teológiát végeztem, pap lettem, ugyanabban a világban, csak a gyávaságnak voltak ilyen megnyilvánulásai, akit megneveltek, aki kapott otthon valamit, az megmaradt gerinces embernek, az tudott menni a többiekkel, és végezte a maga kötelességét minden tekintetben, minden vonatkozásban. Akkor milyen értékrendről is van szó? Mit kell átadnunk ahhoz, hogy betölthessük szülői hivatásunkat? Mindenek előtt ott van az Isten. Az az egyház, amelyet a mindenható Isten állított az emberek szolgálatába. Ott van a hit szerinti élet, a tiszta erkölcs. Ezek nem lehetnek gerinces embernél alkutárgyai. Ezt követi a történelmi tudat, a szülőföld, az anyanyelvnek a szeretete. Annak a tudata, és ezt jól tanuljuk meg, nem vagyunk különbek semmilyen más népnél, de alávalók sem vagyunk. Nem vagyunk különbek, de alávalók sem vagyunk. És nem véletlen, hogy magyar vagyok. Isten így akart engem. Hanem akkor lehettem volna kínai is, vagy vietnámi. Engem Isten magyarnak képzelt el, akkor üdvösségemet is ilyenként képzeli el. Ebben a hitbe születtem bele, ebben a hitben győződtem meg, üdvösségemet ebben a hitben képzeli el az Isten. Ez nem köpenyeg, amit csak úgy forgatunk. Ezt követi a becsületes munka, mert csak a becsületes munkán van Isten áldása. Higgyék el, vállalkozók, még mindig a legjobb befektetés a becsület. Aztán a szülők tisztelete, embertársak megbecsülése, a közösségi tudat, a közösségnek a szolgálata, és így tovább. Kedves testvéreim, a német származású, de Amerikában szolgáló ferences atya, Richard Rohr, azt mondja az Elengedés Szabadsága című könyvében, Isten szavát elsősorban tükörnek kell tekintenünk, és szembesítenünk kell vele magunkat. Mai első olvasmány, Isten szava, Szentírásból olvastuk, ma tükröt tartott elénk. Olyan tükröt, amellyel mindannyiunknak szembesülnünk kell. Mit mutat ez a tükör? Mert a tükör szerint igaza van Ferenc pápának. Az a kérdés, hogy milyen gyermekeket hagyunk hátra ebben a világban. Olyanokat-e, akiket kicsi gyermekkoruktól megtanítottunk valami lényegesre, akiket a szívükbe csöpögtettük az Isten iránti szeretetet, fajtájának a szeretetét, ennek a földnek a szeretetét, ennek a városnak a szeretetét. Minden olyan szépet, ami szépé teszi az életet, és élhetővé teszi a hétköznapok valóságát. Ha ezt megtettük, akkor a többit rábízhatjuk a mindenható Istenre, mert akit föltarisznyáltak, aki otthonról úgy indult el, ahogy el kell indulnia, az akármilyen világba bele csöppenhet, mindenütt meg fog állni, mindenütt hely fog állni, mert valamiből élnie, valami éltesse benne ezt a tudatot. Na tehát nézzünk bele ebbe a tükörbe, és ha hibáztunk, akkor próbáljuk helyrehozni. Ha meg nem, akkor Isten áldásával folytassuk, folytassák ezt a nemes, de ugyanakkor kötelességszerű feladatot. Amen.